És akkor Lázár Lászlót szeretném megkérni, hogy szóljon hozzá az elhangzott előadásokhoz.
Hát szeretettel köszöntök mindenkit mindenek előtt, és köszönöm a megtisztelő meghívást is ide a szimpóziumra. Formálgattam magamon ezt az opponens címkét, és hát semmiképpen nem vagyok a szó eredeti értelmében talán opponens, inkább a kísérő támogató szerepet vállalom, és így szeretnék jelen lenni. Egy 60-62 perces visszajelzésre gondoltam. Közte nyilván lesz majd valami kis szünet. Nem, nyilván nem, hanem hogy összeírtam gyorsan. Szerintem túlcsúszik a fél egyen, de igyekszem nagyon gyorsan.
Szerintem csúszunk túl.
Jó. És természetesen írásban is adom. Az első szó az mindenképp a gratula és a köszönet. Igen értékes ez a program, és egyrészt azért, mert sok munkatársat mozgat, hanem ez egy igen lényeges szempont, amikor közösség kutat közösséget. És a másik pedig, hogy amire irányul, a pedagógusok tevékenységének a lényegét tudnék, a tanuló embert, a tanuló tanárembert akarja megragadni. És valahogy úgy van ez talán, hogyha valaki nem tanuló ember, akkor valószínűleg nem is tud a tanulásra motiválni ott legbelül, nem tudja követővé tenni a tanulókat, tehát én ezt igen lényegesnek tartom, hogy ezt körüljárja ez a csapat éveken át folyamatosan mozogva. Tehát amiket megfogalmazok, elsősorban szempontok ennek a folyamatnak a támogatására, hát ha segítenek. Az első az az, hogy a kutatás maga is egy tanulási folyamat, erősebben fogalmazva egy tanulórendszer, és érdemesnek tartom annak vizsgálatát, vagy hogyha ez van, akkor ennek a reflexiónak a bemutatását is, hogy hogyan tanul ez a csapat, vagy a tanulásról való kutatás, hogyan, milyen folyamatokat generálva, hogyan tanítja vissza a csapatot, mi miért alakul, hogyan és mitől módosul a tanulási jelentés, a módszertanokban, hogy hogyan mozdul a csapat, és ez miképpen befolyásolja magát a folyamatot. Tehát azt, hogy ilyen feltáróvá is tenni, de leginkább ezt megmutatni a közösségnek a kutatás, mint tanulórendszert. A második, hogy többször elhangzott a rendszer szemlélet, vagy a rendszer elméleti megközelítés, valóban itt a társas rendszerek elmélete jön be nagyon erősen, és bennem végig dobogott, hogy tehát ha igazándiból nézem, akkor a pedagógus és a tanuló kapcsolatának rendszere, mint tanulórendszer vizsgálata igen fontos. Tehát jó mondani, hogy hogy vannak a tanáremberek, meg a diákemberek, de hogy az a rendszer az valójában a tanulás szereplőinek a közös tevékenységében jön létre. És akkor ez szerintem izgalmas, hogy a jövőben hogyan tud ez összekapcsolódni. Például amikor kontextust mondunk, akkor a tanulásnak mi is a kontextusa? Annak a rendszernek mi a kontextusa, amiben tanuló tanár megjelenik? Én a következő ilyen alrendszer színnek kritikusnak tartom azt, hogy a pedagógusok képesek-e horizontális tanuló közösséget alkotni. Ezt említettétek, hogy ez egy igen fontos, szerintem fejlesztési dimenzió is, és hogy min is múlik az, hogy inspirálni tudjuk-e, létrejönnek ezek. Na és akkor itt kezdtem el gondolkodni azon, hogy is van az, ahogy kutattok. Itt van egy erős kvantitatív szál, meg egy kvalitatív szál, de hogy ezek ugye sorban kutatásmódszertani irányok, amelyek összekapcsolódnak, ilyen mixed researchben, de azért mégiscsak a módszertani szín mögött azért eltérő kutatói szemléletek, meg létszemléletek húzódhatnak meg. Tehát egy kvantitatív kérdőíves kutatás mögött azért mégiscsak ott van a sajátosan objektivista, magyarázatra törekvő, ilyen deduktív szemléletünk, és akkor ott van a kvalitatív lényünk, ami megérteni szeretne, nem bevezetni, esettanulmányokkal dolgozik, és akkor ilyen induktív, sajátosan konstruktivista szemlélet. És szerintem jó ezt hangsúlyozni is, hogy ezek hogy és hol kapcsolódnak össze, ha egyáltalán lehetséges ezeknek minden esetben az összekapcsolása. Szóval, hogy még tudatosabban, vagy még reflexívebben, meg kifelé is érthetőbben láttatni, hogy ezek a szálak hol hol és hogyan tudják egymást jól támogatni, és hol mondanak egymásnak ellent, és akkor nem tudunk mit kezdeni ezzel az ellentmondástól. Azért is én mondom ezt, mert szerintem ez a személyes meggyőződésem, hogy a helyi tanulás értelmezéstől jelentősen függ az, hogy mi történik. És akkor itt marha izgalmasak ezek a keresztmetszeti vagy rétegvizsgálatok, például azokra a szakképzés, és akkor egyben erősíti is a helyi jelentések feltárásának a fontosságát, hogy ott mit jelent tanulni, mit jelent egy intézményben, mit jelent a szakképzésben tanulni, mit jelent. És akkor itt például a szakképzés. A szakképzés világa, a színe, a szaga, a szakképzés szaga, az atmoszférája, így aztán a jelentés közössége nagyon sajátos. Tehát, hogy nem tudok beszélni csak úgy a szakképzésben tanulásról, mert ott egy sajátos jelentéssel bír. Például az a mester, aki tolja az ipart, na annak azt mondom, hogy tanulj, hát tanuljál te. Mert neki, hát ő már tud. Hát ő neki azért annyira nem kell tanulnia, de azért van neki tanulás értelmezése, csak nagyon más, mint mondjuk egy közismereti tanárnak, egy tanítónak. Tehát ez nagyon lényeges a tanulás fogalmainak. És akkor mondtátok az institucionista vagy a neoinstitucionista közelítést. Én e tekintetben ráerősítenék arra, hogy itt az institucionistáknak a szociológiai megközelítése is izgalmas, ugye a Meyer-Rovánt is mondtad, hogy ugye azt állítjuk, hogy a legitimációhoz, mondjuk egy tanári munkában, vagy egy intézmény legitimációhoz, meg kell felelni a kontextusban lévő elvárásoknak, tehát azt kell mutatnom, hogy én azt csinálom. És akkor technikailag is, de ilyen intézményileg is kell racionálisnak mutatkozni. Tehát magyar racionálási mitoszokhoz kell igazolni. Azt kell mutatni, hogy mi úgy működünk. Másolunk, követünk, izomorfizálódunk. Egyszerűen azért, hogy elismerjék minket. Ha nem csináljuk, akkor nem. Ugye kompetencia alapú képzés, 20 évvel ezelőtt mindenki kompetencia fog képzni, mert ez van, ha nem felülünk meg, akkor nem kapunk erőforrásokat, megszűnünk. Hogy ez a szemlélet hogy hatja át ezt a kutatást? Tehát az ő válaszaikban hogy van a megfelelési kényszer? Mert ha én nem mondom azt vezetőként, hogy tanuló szervezet, ha nem mondom azt az ELTE kutatóinak, hogy mi tanulunk, akkor mi fog velünk történni? Tehát hogy lehet érinteni azt a racionálási mítoszhoz való igazodásnak a kényszerét, ami átjön valószínűleg ezekben, különösen a kvantitatív kutatásokban, hogy igen, tehát hogy az önértelmezésemnek része már. És akkor azért is izgalmas ez szerintem, mert egy szakképzőintézményt ezeknek a kulturális elvárásoknak számos módja éri el, meg típusa. És a vezetőknek éppen az a feladata, hogy a jellemzően egymásnak ellentmondó igazodásokat menedzseljék. Tehát például a tanulószervezetnek a tanfelügyeleti, meg minősítő része, ami szintén egy tanulószervezeti modell, talán a kidolgozók közül talán itt is ülnek egy pár, tehát eredetileg az ez egy tanulószervezeti játék volt. Most ez is ott van az iskolákban, meg ott van a saját mérésértékelés is. Tehát egyszerre kell többfajta legitimitást mutatni, vezető legyen a talpán, aki is. És akkor megkérdezzük, hogy mit tanulsz, akkor most milyen értelemben mit tanul? Ezek a párhuzamosan létező tanulási értelmezések, meg tanulási folyamatok, ezek szerintem nagyon izgalmasak, hogy egyszerre én tanárként több ilyen tanulási értelmezésben vagyok ott helyileg. Egyszer tanulok az államnak, tanulok a vezetőnek, tanulok magamnak, és ez mind más tanulást is jelenthet. Így aztán erősítem bennetek a szervezeti kultúrakutatásnak, meg a vezetéskutatásnak a fontosságát, ilyen konstruktivista szemléletben, tehát ilyen interszubjektívben. Tehát a személyes szintnek, meg a jelentésközösségek kapcsolatának a vizsgálatát, és szerintem nagyon izgalmas ilyesfajta, hogy hány jelentésközösség van egy iskolában. Hány tanulás fogalom van egy iskolában. És azt föltárni, hogy ezek a jelentésközösségek, ezek hol van a határuk, kik a hídemberek, akik értik mind a kettőt, tudnak itt is mondani, ott is mondani, kik azok, akik nem értik a másikat. És akit megkérdezünk, az valójában hova is ágyazódik. És akkor még kettő maradt, hogy amikor a folyamatokat akarjuk tehát föltárni, akkor szerintem az izgalmas, hogy ilyen diskurzusokat tudjunk leleplezni, vagy nem tudom. Tehát még mindig ez az intézményi megközelítés, hogy diskurzusokon keresztül jönnek létre a fogalmak. Valaki bekeletkezteti, ott azok vitatódnak, és akkor létrejönnek a jelentések, így aztán intézményesült módok. És hogy ugye azt is tudni végig a kutatásokon, hogy bizonyos típusú diskurzusok könnyebben eredményeznek intézményesülést, más típusúak nem olyan sikeresek. És akkor ezeknek a diskurzus elemzéseknek a jövőben, vagy ezekhez hozzáférni, hogy ha meg akarom érteni, hogy milyen tanulási folyamatok vannak, akkor valójában miről szól ott, és mi miatt szól arról az intézményben a diskurzus, hogy lehet azokhoz kapcsolódni, hogy nem lehet kapcsolódni. Ezeknek a feltárása szerintem nagyon segítheti azt, hogy megértsük, hogy mit jelent tanulni ott, vagy egyáltalán hogy van szó a tanulásról. És egy utolsó dolog, amit most így, amikor hallgattalak benneteket, itt az a kutatótanár, ugye van ennek egy törvényi értelmezése, de annyira szeretnénk, hogyha minden tanár meg, tehát azt mondaná, hogy én kutatótanár vagyok. Tehát, hogy elkiabálnánk magunkat, és 10 000 ember egyszerre üvölteni, hogy én kutatótanár vagyok. És akkor a szó tág értelmében kutatótanári lét valójában ilyen TEA alapon, tanulási eredmény alapon milyen kompetencia együttest is jelent, amit akkor én, mint egyszerű tanár, hétköznapi tanár, akkor mint kompetenciát érkezik magányát teszem, és olyan képzési folyamatokat szeretnék, abba szeretnék tanulni, hogy oda elérjek, hogy a kompetenciám erősödjenek, hogy az attitűdöm, a felelősségvállalásom, a saját tanulásom értem, képességeim, ismereteim az szerint bővüljenek, és hogy vajon, igen, valami olyasmire gondoltam, hogy jó lenne ezt a kutatótanári lét fogalmát ilyen diskurzusokba vinni, és átkeretezni ezt a dolgot, mert látszik, hogyha ott megszólítunk valamit, akkor ott jobban megszilódik, pont Nóra, ahogy mesélted, mint más szinteken. Legyen mindenki kutatótanár akkor, és akkor talán könnyebben megy. Hát ilyenek jutottak eszembe, de direkt hagytam abba azért, mert ez egy ilyen alakuló történet, amihez nagyon-nagyon nagy szeretettel kívánok sok örömet, sikert, boldogságot.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Én még azért megadnám a szót a közönségnek, hogy hát, ha szeretnének kérdezni, vagy reflektálni. Nem tudom, hogy az online térben, vagy a jelenléti, amit nem látunk.
De én megkérdezem a jelenlévőket.
Jó, köszi, Anikó.
Akar-e valaki kérdezni? Igen. Nem tudom, lehet-e hallani?
Az nem a kérdés, hogy egyetlen a saját, hogy kell támogatni az, hogy a fejlődés megmaradhat.
Nóra, hallottad?
Nem, valójában téged hallunk csak.
A tanárképzés elősegíti-e azt, ugye? Ez a kérdés. Szóval, hogy az egyetemi képzésben elsajátított rutinok és tudások, például kutatás vagy kutatásmódszertani tudás, az mennyiben járul hozzá, vagy segíti-e azt, hogy a pályán lévő pedagógusok szakmai fejlődésének az igényét?
Következő másfél órás szekciót szeretnék megnyitni erről. És
hallottam a kérdést.
Igen, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy a tanárképzésről nem, most bocsánat, már nem akarom ezt szajkózni, de hogy nem egy rendszerként gondolkodnak az abban működők, és ezért szétdarabolódik a maga az egész képzési folyamat, és olyan, ha tetszik, horizontális kompetencia elvárások, amely egyébként mondjuk nem az egyik területnek a feladata kell, hogy legyen, hanem egy tanárképzési programnak a feladata kell, hogy legyen, teljesen elsikadnak szerintem a mai folyamatban. Nyilván ebben vannak intézményi különbözőségek. Tehát, hogy ezt látjuk is a hazai oktatási, a tanárképzési rendszerben, de én mégis alapvetően azt mondom, hogy a jelenlegi struktúrában sem a képzési keretek, sem azt gondolom az abban dolgozó oktatók erre nem fordítanak, vagy nem tudnak, és akkor így azt mondom, hogy egy picit mind a külső tényezők, mind a saját belső meggyőződésük alapján kellő figyelmet. Úgyhogy én ezt így gondolom.
Köszönjük szépen! Esetleg más valaki szeretne komment, kérdés?
Csak azt tudom mondani, hogy most a kérdés része érdekel, hogy a megvalóan szakdolgoztam, és szeretném is megfelelni. és hogy nagyon sok adat volt, de ez egyik, ami bennem egy kérdés, hogy ugye fölmerült az, hogy mi szakmát oktat, azok ugye egészségügyi oktatásban voltak továbbképzésre, mert az életkorral ez mennyire összefügg, hogy én úgy láttam, hogy belépnek egyáltalán a szakmát oktatásoknak az életkorra már olyan, hogy ön már szakmájában főleg is hozzászokott egy képzéshez, még a pedagógus viszont volt, tehát akik a közismereti tárgyakat oktatják, hogy pont egy elmúcsulást látszik, hogy ezt vizsgálták-e esetleg, vagy hogy tudnak adni például a pedagógus inspiratívan egymásra, lehet-e összevezni ezt a egymás szakmai fejlődését, vagy a pedagógia kontra szakma. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon nem együtt működőek a két oldalon.
Inkább szétválnak. Hát itt ebből a kutatásból nyilván a kvantitatív részből ez kevésbé jön ki, vagy igen, de Eszternek a doktori kutatása tartalmaz kvalitatív részeket is, és ezeket az együttműködéseket is vizsgálta. Nem tudom, hogy Eszter szeretnél erre reagálni, akár a szakképzési centrumos tapasztalat alapján.
Azt gondolom, hogy nem teljesen értettem a kérdést.
A közismereti és a szakmai tanároknak az együttműködése. Tehát, hogy azt látjuk, hogy hogy egyébként szétválik a kettő, tehát a szakmai tanár, meg a közismereti tanár, és hogy helyi szinten mennyire mozog, tehát hogy mennyire vannak megtermékenyítő hatással egymásra, ez a kérdés.
Igen, igen, igen. Ez egyébként pont egy központi témája lesz a kvantitatív részének a disszertációmnak. Két iskolában csináltam esettanulmányokat, és nagyon eltérő a két iskolából a szempontból. Az egyik iskolában, és itt jön be ugye a strukturális szerkezeti szempontoknak az egyik szerepe, gyakorlatilag az egyik iskolában a fizikailag más épületben van a gyakorlati képzés, tehát hogy ott folyamatosan minden interjúban ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag az informális találkozásokra sincsen lehetőségük, tehát hogy maximum tényleg ilyen osztály főnök egyeztetési szinteken van ilyen funkcionális egyeztetés. A másik iskolában viszont ott voltak, tehát ott az interjúkban kiderült, hogy voltak kezdeményezések mind a két részről, akár olyan szinten is, hogy mondjuk a tantárgyi tartalomban, módszertanban próbáljanak egymásnak segíteni, de nagyon nehezen működnek ezek. Tehát általában mind a két iskolában azt lehet elmondani, hogy nagyon kevés a kapcsolat, és sokszor még egyébként a szakmai oktatók között is van ez elkülönülés, az egyik iskolában mindenképpen. Tehát ott a gyakorlati oktatók voltak azok, akik egy ilyen nagyon aktív, nagyon tanulásintenzív közösség voltak, és a másik kettő hozzájuk képest nagyon más mutatott. De valóban, tehát ez nincsen kihasználva, ez a fajta határátlépési lehetőség a szakképzésben.
Köszi. Kérdezem még a közönséget. Köszönjük szépen, nálunk nincsen semmi, nem tudom, hogy az online térben van-e valaki, aki még szeretne kérdezni, hozzászólni.
Én nem látok, de akkor itt a pillanat, hogy még ha valaki szeretne felszólalni, azt megtegye, de úgy látom, hogy nem.